Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Tenyák Csaba egriesek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok Ficek László általános helynök, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Buda Péter és Bécesi András igazgató főszerkesztő kíséretében jártak be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyel számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 000 tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakció vezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybank elnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 000 cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 000 társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bank elnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgépüzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mondják a hírcsatornák, hogy csapatom értékrendet véd. Szabad és boldog így ez a nép, s a hadúr szép szava szólít. Érte ontom a vér, mert sokat ígér. Sokat ígért.
Egy figura kúszik éppen, drón figyeli észrevétlen, és hogyha
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Herceg Anita asszonyt, a Reggőci István Alapítvány, a koronavírus árváért kuratóriumi elnökét. 5 éves a Reggőci Alapítvány. A honlapjuk szerint az alapítvány bírósági bejegyzése 2021. május 11-én történt meg. Jól emlékszem arra a sajtótájékoztatóra, amit önök a férjével, dr. Áder János köztársasági elnökkel 2021. áprilisában tartottak. Akkor még maszk van. Csináltuk az interjúkat a kollégáimmal, és 400 gyermekről beszéltünk.
Nekem is sokszor döbbenetes belegondolni, hogy már 5 éve működik az alapítvány. Ugye a Reggőci Alapítvány a COVID-járványban elhunyt édesanyák, édesapák gyermekeit támogatja. 5 évvel ezelőtt, április 18-án jelentette be a férjem a Kossuth Rádióban az alapítvány létrehozásának tervét, és igen, valóban a bírósági bejegyzés az május 11 az alapítványunk születésnapja. Szerettük volna méltóképpen a figyelmet ráirányítani a köztünk lévő COVID-árvákra, hiszen 5 év elég hosszú idő ahhoz, hogy elfelejtkezzünk a járvány áldozatairól, és arról is elfeledkezünk, hogy milyen sok COVID-árva, több mint 1650 árvája lett a járványnak, és hát köztünk élnek a mai napig. Igaz, többen már azóta felnőtté váltak, befejezték a tanulmányaikat, dolgoznak, kirepültek, tehát ők már nem támogatottjaink, de még ma is több mint 1000 olyan gyermeket támogatunk, aki a COVID-járványban veszítette el egyik vagy mindkét szülőjét. És sajnos fájdalmas aktualitás az is, hogy 15-re tehető azon gyermekek száma, akik a COVID-járványban elveszítették az egyik szülőt, és azóta sajnos jellemzően rákban a másikat is. Tehát a járvány óta lettek teljesen árvák.
Ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe a Reggőci István Alapítvány honlapját. Számomra döbbenetes, hogy 1000 fölött van a mai napig is a COVID-árvák száma, akikről önök gondoskodnak. Óriási vállalás, azt hiszem, amit önök akkor megfogadtak, hogy amíg el tudják magukat tartani ezek a gyerekek, amíg önálló keresettel rendelkeznek, vagy amíg befejezik tanulmányaikat, addig gondoskodnak róluk. Hogy állnak a támogatókkal, hiszen már elfelejtettük a COVID szörnyűségeit, de a gyerekek ott vannak.
Valóban, amikor elindítottuk az alapítványt, elkezdtük a működést, még nem tudtuk, mire vállalkozunk. Azt éreztük csak, hogy valamit tenni kell. A sok száz gyermek, aki elárvult a járvány következtében, megérdemli azt, hogy kimondottan értük, nekik hozzunk létre egy külön alapítványt. És hát sajnos a számuk még sokáig nagy iramban emelkedett. Egyre több fiatal édesanyja és édesapa hunyt el a járvány következtében. Van 21 éves édesapa, aki járványban halt meg, és egy 21 éves édesanyja is áldozatul esett a járványnak. Döbbenetes ahhoz képest, hogy az első időszakban ugye mindig csak azt hallottuk, hogy idős krónikus beteg hunyt el, és az átlag életkor egyre csökkent, és a végén már nagyon sok 30 éves édesanyja, édesapa veszítette el az életét a COVID-ban. Visszatérve a kérdés második felére, hogy állunk a támogatókkal. Hát csökken a támogatottak létszáma, hiszen felnőttek dolgoznak, de sajnos a támogatók száma még nagyobb irányban csökken. Hajlamosak vagyunk elfelejtkezni most már a COVID-ról. Ez egy természetes emberi reakció, hogy ami elmúlt, ne emészszük rajta magunkat, lépjünk túl rajta, és az is lehet, hogy találtak a támogatók olyan más rászoruló csoportot, akit inkább támogatnak a mai napig. De nekünk mindig fel kell hívni a figyelmet arra, hogy még sokáig teendőnk van. A legfiatalabb támogatottak 2040-ben lesznek nagykorúak, tehát nekünk 2040-ig legalább, vagy még tovább, hogyha nappali tagozatos tanulmányokat folytatnak, teendőnk van velük, úgyhogy minden alkalmat megragadunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogassák a COVID-árvákat, segítsék őket. Az alapítvány megpróbál minden tőle telhetőt megtenni, hogy felmérje a családok anyagi helyzetét, és arányosan támogatjuk őket. Ez azt jelenti, hogy rászorultság mértékében. Tehát nyilván a szerényebb sorsú, több eltartottat nevelő családok nagyobb támogatást kapnak, és vannak olyan támogatottjaink is, akik nem havi rendszeres támogatást kapnak, hanem évette négyszerit. Tehát még egyszer mondom, próbálunk arányos és igazságos támogatást adni a legrászorultabbak csapatokat a legnagyobb mértékben támogatni. A legrászorultabbak számomra egyértelműen a teljesen árvák, akik elveszítették édesanyjukat, édesapjukat, fiatalkorúak vagy egyetemisták, és egyedül állnak az életben, egyedül kell boldogulniuk, ők nyilván a legnagyobb támogatást érdemlik.
A kedves rádióhallgatók bizonyára tudják, hogy dr. Herceg Anita asszony a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete. Így hát nagy gyakorlata van abban, hogy milyen a jó támogatás. Erre a beszélgetésre készülve azt láttam, hogy itt persze pénzről is, anyagiakról is szó esik, de nem csak arról van szó, hanem önök élményeket igyekeznek adni a gyerekeknek. Sorolhatnám itt azokat az eseményeket, amelyeket a támogatók segítségével, de valójában pénz nélkül sikerült megvalósítaniuk. Mire készülnek idén május 11-e táján, tehát a bírósági bejegyzés hivatalos 5 éves évfordulója idején?
Kezdem onnan a választ, hogy az alapítvány létrehozásakor gyakorlatilag az első évben egyszeri gyors segélyt nyújtottunk a családoknak, hiszen olyan nehéz helyzetbe kerültek, elveszítették sokszor a családfenntartót, a család folyószámlát zárolták a hagyatéki eljárás lefolytatásának végéig, tehát egyszerűen működésképtelenné vált a család. Úgyhogy ez volt a legfontosabb és egyértelműen a legnagyobb segítség, hogy pénzbeni juttatást adjunk. Időközben rá kellett döbbennünk arra, hogy ha nem figyelünk oda a mentális egészségükre, mentális rendbetételükre, akkor hiába a pénzbeli segítség, nem tudnak talpra állni. Márpedig ehhez szükség volt arra, hogy pszichológus, mentálhigiénés szakember segítségét kérjük, illetve továbbítsuk a családok, özvegyek, gyerekek számára. Értve ez alatt azt is, hogy kizökkentjük őket a hétköznapok nehézségei közül, élményeket nyújtunk nekik, táborokat szervezünk, külföldi kirándulásokat közvetítettünk vagy szerveztünk nekik. A kulturális programok alatt természetesen az operaháztól a cirkuszig, a Margit-szigeti színpadi előadásokig, koncert meghívásokig, hangversenyekig, tehát mindenki az érdeklődésének, korosztályának megfelelő formáját választhatta a kulturális eseménynek, és hát természetesen nagy siker volt mindig a sport esemény, legyen az egy fradi mérkőzés, egy válogatott mérkőzés, vagy egy atlétikai világbajnokság. Ezek mind olyan életre szóló élményt adtak a gyerekeknek, családoknak, ami meggyőződésem, hogy a mentális egészségükhöz, illetve a talpra állásukhoz nélkülözhetetlen. És hát május 11-én köszönetet szeretnénk mondani a támogatóinknak, és ezért meghívtuk őket a Nemzeti Táncszínház előadására, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Európa szívében című előadására, valamennyi támogatónkat, akiket el tudunk érni természetesen, akitől csak egy számlaszám van, és adomány érkezett, őt így nem tudjuk megtalálni, de meghívtuk azokat az önkormányzatokat, cégeket, magánszemélyeket, vagy kulturális intézményeket, akik valamilyen formában támogatták az alapítvány működését is, hát rajtunk keresztül a COVID árvákat. Remélem, hogy sokan elfogadják a meghívást, és ez alkalmas arra, hogy én személyesen is megköszönjem nekik az eddigi és a jövőbeni támogatást. Ugyanennek a hétnek, tehát a május 11-én kezdődő hétnek az utolsó napja, a vasárnap, amikor viszont egy családi napot tervezünk, az már a COVID árvák családjainak szól. A Margit-szigeti szabadtéri színpaddal együttműködve rendezünk egy olyan gyermeknapot, családi napot, ahol nagyon sok kulturális élményben lesz részük a gyerekeknek. Lesz ott operaénekes, vonós négyes koncert, meghívtuk Kaput Tibort is, aki előzetesen igent mondott nekünk, kézműves foglalkozások, arcfestés, logikai játékok, mesesarok, beszélgethetnek ott is mentálhigiénés szakemberekkel a családok, tehát olyan közösségi együttlétre szeretnénk hívni a családokat, ahol egymással is beszélgethetnek, találkozhatnak, sokan már nagyon jól ismerik egymást, hiszen a különböző táborokban vagy rendezvényeken személyesen találkozhattak, megismerkedhettek. Az évről évre ismétlődő Erzsébet táborban, vagy a nagy népszerűségnek örvendő horgásztáborokban heteket együtt töltött gyerekek már jól ismerik egymást, akár baráti kapcsolatok is születhettek gyermekek, szülők között. Tehát ez egy alkalmas nap lesz arra, hogy egymással is találkozzanak, és újabb élményeket gyűjtsenek, ami megint erőt ad a további időszakra.
Óriási dolog, hogy a támogatók is találkozhatnak egymással, hiszen a gyerekek örömmel örömmel találkoznak, és néha a bánatukat is egymással tudják megosztani, hiszen hasonló helyzetbe kerültek a család akaratán kívül. De a támogatók találkozása lehetőség arra, hogy a jó támogatásról is beszéljenek. Arra kérném Anita asszonyt, adjunk néhány ötletet a műsorunkat hallgatóknak. Milyen a jó támogatás?
Igazából a jó ötletet én maguktól, a támogatóktól kaptam. Először nyilván, ahogy említettem, a pénzbeli támogatás volt a legfontosabb és a legnagyobb segítség. De amikor mondjuk egy buszos cég felajánlja, hogy ingyen vagy kedvezményesen szállítja a családokat a különböző rendezvényekre, táborokba, vagy ruhatervező felajánl ruhákat, és annak az értékesítéséből befolyt összeggel támogatja az alapítványunkat, vagy utalványokat kapunk különböző cégektől, tehát szolgáltatások, sok olyan felajánlás volt, hogy matematika korrepetálást ajánl föl egy tanár, aki online ezt meg tudja valósítani. De hát támogatásnak minősül a kedvezményes vagy ingyenes pszichológiai és mentálhigiénés segítség is. De van olyan nyugdíjasunk, aki minden évben karácsony előtt kap egy 9000 forintos étkezési utalványt, és bejön vele hozzánk, hogy ő ezt egy regőcis családnak szeretné továbbadni. Pedig azt hiszem, nála is nagyon jó helyen lenne ez az utalvány, de mégis úgy érzi, hogy nála rászorulóbbaknak szeretné ezt a segítséget továbbadni. Úgyhogy szinte se vége, se hossza a különböző megoldásoknak, ahogy felajánlanak nekünk segítséget. Sajnos nekünk sem raktárunk, sem szállítójárművünk nincsen, tehát olyan felajánlásokkal bajban vagyunk, amit nekünk kéne teherautókkal szétosztani a családoknak. Ilyenkor a szeretett szolgálatok segítségét szoktuk kérni, és az ő infrastruktúrájukat tudjuk segítségül hívni, hogy eljutassuk ezeket a adományokat, de kaptunk iskolatáskákat, párna, paplan adományokat, a családoknak meghirdetjük, és aki jelentkezik, szét tudjuk nekik osztani. Úgyhogy nem is tudom hirtelen felsorolni azt a sok-sok megoldást, amit kitaláltak a támogatóink azért, hogy ezeket a rászoruló családokat valamilyen formában segíthessék. És legfontosabb támogatás ma már az élmény, a kirándulások. Van olyan támogatónk, aki lehetővé tette, hogy téli sítábort tudtunk szervezni a családoknak, ez családi tábor volt, és nagyon nagy siker és nagyon nagy élmény, hiszen egy egyszerűs családnak egy ilyen programot megvalósítani az igenis pénzbeli támogatást is jelent. Ellátást kaptak, felszerelést kaptak, tehát egy lehetőséget arra, hogy egy síprogramban részt vegyenek, és hát kapunk balatonparti táborozási lehetőséget, ugyanígy magántámogatóktól volt a Soproni Lions Club felajánlása, ahol szintén gyerekeket táboroztathattunk, volt állatkert, napközis tábor felajánlása a Kecskeméti Állatkerttől, és ezek az élmény felajánlások, táborozási lehetőségek, természetesen az Erzsébet tábort is ide sorolom, ez nagyon nagy segítséget jelent minden családnak, és alig várják a következő lehetőséget, hiszen itt is annyiféle táborfelajánlás van, háromnapos, hosszú hétvége közös családi programként, vagy bentlakásos tábor a nyári időszakban, hogy szülő megnyugodva mehet dolgozni, hiszen jó helyen van a gyermek. Tavaszi, téli, őszi kikapcsolódási lehetőségek, ma már talán ezt éppen olyan fontosnak tartom, mint a pénzbeli utalásokat, illetve a pszichológiai segítségnyújtást.
Azt gondolom, hogy rengeteg ötletet meríthetnek kedves hallgatóink a Regőci István Alapítvány honlapjáról is, ahol ezekről az eseményekről, tehát a múltbeli táborokról, Erzsébet táborról, horgásztáborról és a többiről rövid leírást olvashatunk, és akár fotókat is láthatunk. Nem lehet könnyű a logisztikája az 1000 fölötti covidárva kisgyermek vagy akár nagyobb gyermekkel való törődésnek, hiszen nagyon kevesen dolgoznak itt, akik ezt az országos jószolgálati tevékenységet végzik. Miért tartja fontosnak Anita asszony a személyes találkozást a családokkal, a gyerekekkel?
A logisztika valóban nagy probléma. 5 évvel ezelőtt, amikor elindultunk, még az elnöki hivatal munkatársai fogadták a telefonhívásokat, fogadták az e-maileket, próbálták rendszerezni a sok kérelmet és felajánlást. Ez emberfeletti probléma volt, nehézséget okozott, és hát hamarosan fel kellett állítani az önálló apparátust, ami azt jelenti, hogy lett egy 3 tagú kuratórium, és 3 főállású munkatárs. A legnehezebb feladat az a számítógépes adatfelvitel és rendszerezés, hiszen olyan bizalmas adatokat tárolunk, személyes adatokat, levelezéseket, képeket. Egy családról megpróbálunk összeállítani egy olyan képet, ami alapján tényleg a rászorultságot meg tudjuk ítélni. De ez még mindig nem elég. Ezért tartom fontosnak a személyes találkozásokat. Első időben még sokkal többször utaztam vidékre, és látogattam meg a leginkább rászorulónak tűnő családokat, a legnagyobb nehézséggel küzdőket, és nagy tapasztalat, hogy valóban nem mindegy, hogy személyes benyomások alapján győződünk meg arról, hogy nekik ott éppen mi a legnagyobb nehézség, és mi a legnagyobb segítség. Két olyan támogatottunk is volt, egy 6 éves kislány és egy 6 éves kisfiú, mind a kettő teljesen árva. A kislány egy napon veszítette el mindkét szülőjét, a kisfiún az édesanyját veszítette el, viszont az édesapja soha nem foglalkozott vele, és azt se tudja, hogy hol van az édesapa. Még akkor sem került elő, amikor tudomást szerzett arról, hogy a gyermek édesanyja meghalt. És a személyes benyomás egyértelművé tette, hogy ugyan a tragédia azonos, de az anyagi helyzetben óriási különbség van. Az egyik esetben viszonylag jó anyagi körülmények között élő és viszonylag fiatal nagyszülő pár tudta átvállalni a gyermekgondozását, a másik esetben mostoha körülmények között élő és idős, beteges nagyszülő pár gondoskodik a gyermekről. Ezeket mind jó tudni, és fontos tudni ahhoz, hogy tényleg igazságos és jó segítséget nyújtsunk a családoknak.
Bevallom, örömmel olvastam, hogy a kuratórium egyik tagja a dr. Bagdi Emőke professzorasszony, aki országosan ismert és elismert pszichológus. Vajon egy pszichológus mit tehet a családokért, mit tehet a félárván vagy árván maradt kisgyerek lelki támaszaként?
Bagdi Emőke professzorasszonynak nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, amit a kuratóriumban végez, és hát természetesen, amikor felmerült, hogy szükség van pszichológusra, akkor őt kérdeztük meg, hogy kit ajánl, milyen lehetőségek vannak, milyen anyagi terhet jelent ez a családoknak, amit természetesen, ha indokolt, akkor az alapítvány átvállal. És őt várjuk erre a családi napra is, hogy egy kis rövid előadás keretében szóljon a családokhoz, segítse őket. Ez a kicsit ünnepi, de mégis azért lelki terhet jelentő megemlékezés lehetősége családoknak, amit azért egy pszichológusnak kell talán föloldania.
5 év, hosszú idő. Az 5 év alatt valóban, ahogy Anita asszony a beszélgetésünk elején említette, sokan már elfeledkeztünk a Covidról. De ugye a gyerekek itt vannak, növekszenek. Hadd kérdezzem meg, hogy akik már önállóan gondoskodnak magukról, tehát ha úgy tetszik, már kinőttek az önök alapítványi gondoskodása alól. Vajon segítik-e a többieket, segítik-e az alapítványt?
Erre a családi napra őket is meghívtuk. Szeretnénk velük találkozni, szeretnénk tudni róluk, hogy mi történt velük, jól boldogulnak-e, és akár várjuk őket önkéntes segítőként is, hogyha olyan lehetőséget látnak, amiben ők szívesen részt vesznek. Érezhető, hogy a legnehezebb helyzetben a kamaszok vannak. Tehát aki kisgyermekként veszíti el anyját, apját, az talán még felfoghatatlanabb, nagyobb tragédia. Aki egyetemistaként vagy 16-17 évesen veszíti el, szintén döbbenet, hogy akkor kell hirtelen felnőtté válnia. De személyes tapasztalatom, hogy a kamaszkorban a legnehezebb ezt megemészteni, és ott van szükség leginkább a pszichológusi mentálhigiénés támogatásra, foglalkozásra, segítségnyújtásra. Azt is érzékeljük, hogy a Covid árva családok, tehát az 1000 család, ez gyakorlatilag 1000féle élethelyzet, hiszen vannak töredék családokból érkezők, ahol egy elhunyt édesapa 3 gyereket hagy árván. Vannak viszonylagos jobb módú fővárosi családok, vannak tanyasi világban szegényes körülmények között élők, van köztük értelmiségi, van köztük vállalkozó, van köztük művész, tehát a Covid nem válogatott. És ezért erre a sok-sok élethelyzetre kell nekünk reagálni. Ehhez jön még hozzá az, hogy az évek elteltével változnak az élethelyzetek, és az a család, aki eddig nagyon rászoruló volt, esetleg most jó helyzetbe került, már kevésbé szorul ránk, vagy akár azt mondja, hogy köszöni szépen az eddigieket, de ő most már egyedül is boldogul. De van sajnos olyan családunk, nem egy, aki először még tartotta magát, vagy volt megtakarítása, és mostanra jutott el abba a helyzetbe, helyzetbe, hogy kimondottan nagy nehézségekkel küzd, esetleg azóta elveszítette az állását, az egyetlen életben maradt szülő, és komoly kihívásokkal küzd, akár a segítségünk nélkül nem is tudna boldogulni. Úgyhogy nekünk folyamatosan alkalmazkodnunk kell az új és új megpróbáltatásokhoz, változásokhoz.
Azt gondolom, minden segítség segítség lehet, ha a szívből jön. Érzik-e ezek a gyerekek, ezek a családok, hogy ez a segítség szívből jön, hiszen önök annak idején a férjével, dr. Áder János köztársasági elnök úrral a saját pénzükből indították el az alapítványt.
Nagyon örülünk, amikor akár e-mail formájában köszönő levelek jönnek hozzánk, ezeket, amikor lehet, közé is tesszük, hogy továbbítsuk a köszönetet a tényleges felajánlók felé. Nagyon megható sorokat kapunk, sokszor rajzokat az élményekről, a táborozásról, a szülőktől, a gyerekektől, csodálatos köszönő leveleket, és ez tényleg szívet melengető. Köztük van olyan is, amelyik azt határozza el, hogy amikor ők majd olyan helyzetbe kerülnek, önálló keresettel rendelkeznek, akkor majd ők hogyan fogják ezt a szeretetet és támogatást továbbadni. Sok olyan egyetemista támogatottunkkal beszéltem, aki már most azt tervezi, hogy majd ő is önkéntes lesz, és ő is majd támogat valakit, aki nálánál sokkal inkább rászoruló. Ezeket nagyon jó érzés látni, megtapasztalni, de hát reméljük, hogy nem felejtkeznek rólunk a támogatók, és hát az adó 1%-ot is már tudja az alapítvány fogadni, és működik az adományvonalunk a 13.650-es adományvonal, ami sajnos a Jettel hálózatból még nem elérhető, és minden olyan adatot megtalálnak a honlapunkon, ami segít. Érdemes valóban böngészni a honlapunkat, nagyon sok olyan kép, bejegyzés, levél, rajz van a gyerekektől, ami megmutatja, hogy mit végeztünk az elmúlt 5 évben.
A kedves rádió hallgatók bizonyára tudják, hogy dr. Herceg Anita asszony, a Regőc István Alapítvány kuratóriumi elnöke, 4 gyermekes családanya, sőt már nagymama. Engedjen meg egy személyes kérdést beszélgetésünk végén. Ugye május 1. vasárnapja az anyák napja, május utolsó vasárnapja a gyermeknap. Kap-e ötleteket arra a saját családjától, gyerekeitől, unokáitól, hogy mivel örvendeztesse meg az önök által támogatott COVID-árvákat?
Hát akinek 4 gyermeke van, ráadásul 14 év különbség van a 2 szélső gyermek között, illetve hát most már unokáink is vannak, ismerjük ezt a korosztályt, tehát ismerjük a hobbiaikat, nehézségeiket, mi foglalkoztatja őket, és hát végigéltük azt, hogy mi az, ami nekik igazi kikapcsolódást jelent, úgyhogy mindenképpen tudunk merítkezni ezekből az élményekből, ezekből a megélt programokból, és volt olyan gyermekem, aki felajánlotta, hogy ő is, hogyha segítségkel, önkéntesként szívesen részt vesz ebben a munkában. Ezért is tartom fontosnak, hogy élményhez juttassuk a gyerekeket és a családokat, hiszen a pénz persze alapvető a család működése szempontjából, de talán sokkal többet ér egy olyan kikapcsolódás, egy közös hétvége, egy önfelett szórakozás, egy rendkívüli élmény, egy olyan megtapasztalás. Sokan először voltak az operaházban. Ha ezt az élményt időnként meg tudjuk nekik adni, akkor bízom benne, hogy jó úton járunk, hogy egészséges felnőtté válhassanak, és az özvegyek is talpra tudjanak állni, és olyan nyugodt légkört, hátteret biztosítsanak az árváknak, ami segít ahhoz, hogy egészséges felnőtté váljanak.
Kedves hallgatóink, dr. Herceg Anita asszonnyal, a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért kuratóriumi elnökével az alapítvány létrehozásának május 11-én tartandó 5 éves évfordulója alkalmából beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Az apja örökét, hiszem, ez így volt szép. Apám hitte az első éjszakát, apám hitte a gyűrű aranyát, apám hitte a szavak igazát, s úgy hiszem, ez így volt szép. Bölcsességeket. Apám hitte a szép verseket, s úgy hiszem, ez így volt szép. Na-na-na. Na-na-na-na. Hírmondók szavát, apám elhitte Chaplin bánatát, apám elhitte a folyók irányát, s azt hiszem, ez így van jó.
Én hiszek a folyóban, s a hídban, és én hiszek.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket, sőt azon belül is az áldozással kapcsolatos gondolatainkat. Már a fölajánlásnál elmélkedtünk arról, hogy a nyugati egyház kovásztalan kenyeret használ, megjegyezve azt, hogy az első századokban, mivel a keresztény hívek vitték magukkal a szent áldozáshoz a kenyeret és a bort, ezért a keleti egyház egyértelműen a kovászos kenyeret használja a mai napig is átváltoztatáshoz, illetve az áldozáshoz. A nyugati egyház azonban fokozatosan visszatér a kovásztalan kenyérhez, először egyben sütve, majd pedig külön-külön kis ostyákkal, kis kenyér darabokkal végzi a szentmisét, és ebben részesíti a kedves híveket. Tarjányi professzor úr megjegyzi a könyvében a II. Vatikáni zsinat dokumentumai alapján, hogy a kovásztalan kenyér tradíciójának megőrzése mellett törekednünk kell arra, hogy a jelszerűség itt is érvényesüljön. Mi ez a jelszerűség? Szent Pál nyomatékosan hangsúlyozza az 1. Korintusi levél 10. fejezetében, hogy a hívek Krisztussal és egymással való közösségének az az alapja, hogy mi sokan egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Egy kenyérből. Éppen ezért hangsúlyozza a professzor úr a zsinat alapján, hogy olyan kenyérből készült ostyára volna szükség, ami megtörhető, szétosztható, ami étel jellegű. Ezért készítenek immár sok helyen vastagabb, megfogható, megrágható, azaz étel jellegű, tehát jelszerűbb kenyeret. És ugyanehhez a szemponthoz tartozik, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az általános rendelkezések azt is javalják, hogy az a legjobb, ha az adott szentmisén átváltoztatott kenyérrel történik a szentáldozás, mert ez fejezi ki legteljesebben azt, hogy az ember áldozata összefoglalódik a felajánlott kenyérben, ugyanaz kapja vissza az ember, csak immár átistenítve az örök életre vezető táplálékként. Egy-két megjegyzés a rádió hallgatókhoz. A műsort fölolvasó, elmondó papnak valóban jó lenne, ha, és sok helyen láttam már papi életemben, hogy egy nagy ostyát is nem a szentmisében szokásos nagy fehér ostyára gondolok, hanem annál sokkal nagyobbra, használnak némely helyen a szentmiséhez. Nem is teljesen fehér a sütés miatt, ezt töri meg a pap, és ezt osztja ki a szentáltozásban, az átváltoztatás után, mint Krisztus testét, étel jellegű. Erre is megjegyzem azt, hogy papi életemben volt már olyan, hogy valaki megfeddett azért, mert a mikrofonban hangzott az, hogy tört az ostya, amikor áldozáskor magamhoz vettem. Úgy gondolom, hogy értem a szentséggel kapcsolatos tiszteletet, mégis ragaszkodunk a szentpáli tanításhoz és a II. Vatikáni zsinatnak a már idézett passzusához, hogy étel eledel jellegű Krisztus teste, amelyet magunkhoz veszünk. Még talán erről a gondolatról egy kicsit később is szó lesz. A következő gondolat a professzor úrnál a szentségi böjtnek a gondolata. Így ír. Attól fogva, hogy az eukarisztikus összejövetel önállósodott a magánházakban tartott szeretetlakomáktól, természetesnek tartották, hogy a testi és lelki felkészülést kifejezésre juttató böjt előzze meg a szentáldozást. Azt is tudnunk kell azonban, hogy a középkortól a misézés reggelre, ritkán délelőtre tevődött át. Vagyis nem este, nem úgymond ebédidőben, ahogyan a kezdeti időben a keresztények ezt tették. Így folytatja a professzor úr, így tudjuk megérteni, miért rendelkeztek úgy, hogy aki áldozni akar, annak az illető nap legelső étkezését jelentse a krisztusi kenyér magához vétele. A trienti zsinat elrendeli 1566-ban, hogy tilos a délutáni és az esti szentmise, ez alól csak a karácsony éjféli mise, valamint később a Szent Három Nap, nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat eukarisztikus szertartásai a kivételek. Tehát aki szentáldozáshoz akart járulni, annak évszázadokon keresztül, éjféltől számítva böjtölnie kellett. Megjegyzem, ennek az lett a hatása, hogy egyre kevesebben járultak szent áldozáshoz. És hát természetesen az esti szentmisének az elhagyása is problémás lett sok-sok helyen. Persze ezekben a századokban nem volt még olyan a pap hiány, mint a 20. században. A 20. században a lelkipásztorok több egyházközséget is látnak el. Éppen ezért lehetetlen, hogy csak a reggeli vagy a délelőtti órákban történjék szentmise bemutatás. Később megjegyzi a professzor úr, a szentségi böjtöt az áldozás előtti 3 órára terjesztették, vagy inkább csökkentették. A zsinat után az új egyházi jog csupán 60 percet, 1 órát jelöl ki szentségi böjtnek, megjegyezve, hogy a betegeknek még ennyi sem, csupán 1/4 óra. Azt írja a professzor úr, hogy ne csodálkozzunk ezeken az előírásokon, ne furcsáljuk ezeket. A világegyház hatalmas szervezetének szüksége van eligazító szabályokra. Ezek a törvények azt akarták előmozdítani, hogy a hívekben tudatosuljon, ha vallásos életünk csúcspontját jelenti a kultikus étkezés, melyben Krisztussal személyileg egyesülhetünk, akkor jogos, hogy fölkészítsük rá testünket, zárójelben megjegyzi a professzor úr, gyomrunkat, és lelkünket egyaránt. Csak így fogja a krisztusi bőséges életet növelni bennünk a jelképes lakoma, mely a világtörténelem legnagyobb eseményét, Krisztus kereszthalálát és föltámadását adja nekünk. Megjegyzendő, hogy a szentségi bőjt az első szentmisére érvényes, a másodikra már nem. Az atyák is, akik több szentmisét mutatnak be, az első szentmise előtt kell megtartania a szentségi bőtöt, a második szentmisé előtt már magához vehet táplálékot is. Azt is megjegyzem, és ez fontos és lényeges megjegyzés, hogy a bőjt nem lehet az ember ellen. Nagyon sok testvérem, mondjuk magammal együtt, cukros beteg, ahol az étkezés kötelező, hogy az embernek ne menjen le a cukra, ne legyen rosszul. Éppen ezért az emberséges bőjt az, és azt hiszem, a zsinat utáni egy órás szentségi bőjt már az, tehát az emberséges bőjt az, amely ugyan föl is készíti testileg, lelkileg az áldozót Krisztus érkezésére, és mégsem olyan föltétel, amellyel elriadhatna a szent áldozástól. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
ártatlan ember. Ugye vársz rám, ugye félnem, most még nem kell. Én rád bíztam magam. Hallom a hangodat, minden dobbanással forrón üzen a véred. Együtt sírunk, együtt nevetünk, simogatom velem tiszt a néged. Én rád bíztam magam. Bízom
Kedves hallgatóink,